Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és állandó szakértőnkkel Mélyes Károly Forma 1-es szakújságíróval fogok beszélgetni a magyar nagydíj történelméről. Kezdünk!
So box.
Ready to take.
Yep, now I'm clear.
Jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Szervusz, Karesz!
Szervusz!
Történelem órázzunk, akkor ma egyet?
Hát ez már bőven annak számít.
Hát 40. magyar nagydíj következik. Azért mi már egy klasszikusok nem lettünk, klasszikusok vagyunk.
Lenni lettünk, ez azért kellett pont ez a 40 év, de most már jó pár éve úgy gondolnak a magyar nagydíjra szerintem mindenhol a világon, mint az egyik legrégebb óta a naptárba bebetonozott futam, ami hát egyrészt ránk nézve hizelgő, és azért emögött rengeteg munka és veszültség, és hát bizonyos értelemben cirkusz is van, mert az első évek azért nem egészen ezt sejtették, hogy itt ilyen hosszú ideig megragad a Forma 1.
Hogy lettünk mi klasszikusok? Mert hát ugye ez abban az időben, 1986-ban, amikor megrendezték az első nagydíjat, akkor ugye azért itt a kommunizmus nyomásra, tehát a sarló és a kalapács ütése és vágása alatt azért nem úgy működött ez a dolog, hogy akkor kitalálta valaki a kormányból, hogy mekkora nagy nemzetgazdasági hasznot hozna nekünk az, hogyha lenne egy magyar nagydíjunk, és ezért építenénk egy Forma 1-es versenypályát, hanem azért ezért nagyon-nagyon keményen meg kellett dolgoznunk, és nagyon szerencsésnek kellett lenni a csillagoknak az állásának, de hogy ez az egész dolog, ez hogy kezdődött el igazából?
Ennek egy elég hosszú előtörténete van, és hát valóban kötődik ahhoz, hogy akkor volt ez a kétpólusú világrend, volt a nyugati világ, meg az úgynevezett szocialista blokk, élén persze a nagy Szovjetunióval, ahol már ugye 1917 óta építgették a szocializmus, mi több a kommunizmust, és akkoriban ez a 80-as évek eleje, amiről beszélünk, ugye már Bernie Eccleston irányítása alatt volt nagyjából a Forma 1, amellett, hogy ő a Brabham csapatnak volt a tulajdonosa és a vezetője, birtokolta a kereskedelmi jogokat is, gyakorlatilag a különböző országokkal és pályákkal is ő kötötte meg a szerződéseket. És egy merészet gondolt, ugye folyamatosan azon töprengett, mint hogy aztán a későbbi évtizedekben is, hogy a Forma 1-et hogyan tudná minél szélesebb körben igazi világbajnoksággá növelni, vagy terjeszteni, és ebben neki beletartozott az is, hogy valahogy beférkőzni a vasfüggöny mögé.
Kvázi, mint hogy valami különlegességként.
Hát egyrészt, meg hogy ez egy ilyen trófea is lett, igen, volna a részéről, hogy ezt a csúnya kapitalista sportágat, ahol minden a pénzről, meg a dollárról szól, ezt ő tudta a legjobban. Ezt ugye becsempészni ide a Lenin, Marx és Engels tájára. És igazából úgy tűnt, hogy nem is olyan elvetélt gondolat ez a részéről, mert amikor 1982-ben ő ezzel elkezdett foglalkozni, és különböző szovjet vezetőket megkeresett, még Leonid Brezhnev, ha valakinek ez a név mond valamit, volt a Szovjet Kommunista Párt főtitkára, aki köztudomásulag egy ilyen autóbolond volt, nagy autógyűjteménye volt, és mutatott némi érdeklődést ezután a terv iránt, csak az volt a probléma, hogy Brezhnev elvtárs már nem volt egy suhanc, és elvitte őt mindenféle betegsége, amit jó hosszan titkoltak, de hát ez ettől függetlenül bekövetkezett az ő halála, és akik utána következtek, Andropov és Csernyenko elvtársak már nem nagyon mutattak hajlandóságot arra, hogy Ecclestonnal tovább folytassák a tárgyalást. Ugyan ő még talán kétszer járt Moszkvába, de olyan csalódottan jött onnan mindig vissza, hogy be kellett előbb-utóbb lássa, hogy ebből a szövet Forma 1-es nagydíjból nem minden, nem lesz belőle semmi. Szerencsénkre, hát egy jó magyar kollega az mindenütt ott sertepertél, és akkorra az ő egyik jobb keze, vagy legalábbis nagyon közeli munkatársa volt a brazil nagydíj egyik promótere, egy Rohonyi Tamás nevezetű úriember, aki akkor élete teljében ilyen 50 körüli, nagyjából Bernievel egy idős, kicsit fiatalabb úriember volt. És hát azt nekem hosszasan fejtegetve elmesélte, hogy a 83-as monakói nagydíjra úgy érkezett meg Ecclestone Moszkvából, hogy teljesen el volt szontyolodva, és voltak épp mérges is volt, hogy ebből nem lesz senni, és mondta, hogy oké, mondta neki Rohonyi, akkor ha a szovjetekkel nem megy, próbáljuk meg a szocialista tábor leggyengébb ráncszemét megcélozni, ez pedig Magyarország. Ugyan volt egy ilyen elvetélt terve is Ecclestone-nak, hogy egy jugoszláv nagydíjat csináljanak, mert akkorra neki egy jugoszláv szépség királynő, illetve modell volt a felesége. Egy horvát származású Slavica nevezetű, valóban nagyon dekoratív és csinos hölgy, és állítólag ő ezt szorgalmazta is volna. De Rohonyi valahogy, hát legalábbis így meséli hosszú évtizedekkel később, azt mondta Ecclestone-nak, hogy egy jugoszláv nagydíja, még nem vagy benne a vasfüggönyön belül, csak úgy rajta ülsz a tetején. Egyik lábad itt, másik lábad ott, menjünk rá a magyarokra. Ugye ezt ő könnyen mondta, mert hát Budapestről származott, nyilván meg volt még egy kapcsolati hálója, és hát Ecclestone a maga keresetlen módján azonnal közölte vele, oké, lemegy a verseny, mármint a 83-as monakói, te hétfőn fölülsz egy repülőre, és elmész tárgyalni a magyarokkal. És hát ez indította be ezt az egészet, mert amikor itt Rohonyi Tamás megjelent Budapesten, akkor hát egyrészt mindenki összecsinálta magát, hogy Jézus Mária, hát ez tényleg egy csúnya kapitalista sportág, mit lehet ezzel kezdeni. De pont arra az időre már volt egyfajta kétség arra a magyar sportvezetésben, ami nyilván a politikai vezetés áldásával tevékenykedett, hogy már nem volt annyira tabu téma, nem volt annyira ördögtől való, a nyugattal való sport diplomáciai barátkozás. Akkor már az első idegenlégiós focisták elmehettek nyugatra, a Détári, azt hiszem Belgiumban, Nyilasi a Ausztriába, és nagyon sikeresek voltak utána, Eszterházi Görögországba, és így tovább. Tehát ez a modell így működni látszott, hogy azért ki lehet nyitni a határokat, sőt, ez ugye a magyar hírnevet növeli, hogyha egy jó focista rúgja a labdát a különböző jeles bajnokságokba. És hát emiatt aztán, ha nagyon lassan is, és nagyon-nagyon sok buktatóval, de ez a magyar nagydíj ötlet azért megfogant itt bizonyos fejekben, és meghívták Ecclestone-t, hogy oké, jöjjön el, mesélje el, hogy mire gondolt. És
ekkor írunk?
Ez már viszonylag hamar, ez 83 ősze.
Tehát akkor végig is fél év alatt akkor sikerült
fél év alatt Rohonyi közben háromszor vagy megfordult. Aha. Mondjuk São Paulo és Budapest között saját költségén. Nyilván azért valamilyen szinten ezt Ecclestone dotálta neki, vagy meghálálta. És hát akkor odáig jutottak vele, hogy meghívták, hogy jöjjön el, mesélje el, mire gondolt egyáltalán, hogy működne ez az egész itt a szocialista tervgazdaság és egyebek közepette. És ez mind a két fél részéről jól sült el ez a találkozó. Ecclestone teljesen lenyűgözte ez a kora őszi Budapest, fölvitték a várba, honnan nézegetett lefelé a Dunára.
A vendéglátás
Dunára.
Az akkor is nagyon jól értettünk.
Nyilván kinyalták a fenekét. És hát amit ő előadott, az is itt tetszhetett az elvtársaknak, hogy itt azért ebbe van pénz. Ugyan bele kell rakni eleinte nem keveset, de aztán az visszaforgatódik, meg jönnek a turisták, és a többi, és a többi. Viszont ugye hát egy dolog biztos kell egy autóverseny lebonyolításához, az a pálya. És itt visszakanyarodhatunk majdnem 50 évvel korábbra, ugyanis Magyarországon volt egy, akkor nem formainek hívták, de egy magyar nagydíj elnevezésű futam 1936. június 21-én a Népligetben, amit teljes pompával, Horthy Miklós kivonulásával és kupájával rendeztek meg annak idején, valóban itt volt az akkori élmezőinek színe java, az Auto Unionok, a Mercedesek, a Scuderia Ferrari, ami akkor még Alfa Romeo-kkal versenyzett, és ugye Tazio Nuvolari nyerte meg azt a futamot Ben Rosemeyer előtt. De hát azért ez elég rég volt, még a 80-as évekhez képest is jócskán változtak a biztonsági sztenderdek, meg minden egyéb.
Meg nem az volt már, hogy akkor leteszünk három szalmabálát, aztán igen,
meg valaki ott egy öltönybe, meg csokornyakkendőbe legyez egy kicsit. És először újból a tradíció folytán a Népliget került terítékre, illetve a Városliget is szóba jött, és az Ecclestonnak mind a két helyszín tetszett, tök jó, városi pálya, azok mindig nagyon népszerűek, föl kell húzni pár lelátót, aztán kész is vagyunk. Amire ugye senki se számított, hogy a fővárosi tanács, akkor így hívták, ezt kapásból mind a kettőt megvétózta, hogy itt nem lesz semmiféle autóversenyzés, meg fák kivágása, mert hogy nem, mert hogy ez a környezet érdekes módon, amit akkoriban nem várt volna feltétlenül az ember, de ilyesmire hivatkoztak, hogy ez nem környezetbarát, meg nem fognak nem tudom én hány száz fát kivágni, hogy a pályát ki lehessen szélesíteni, meg tribünöket építeni. De addigra az akkori közlekedési miniszter az teljesen elkötelezettje lett ennek az ügynek, és azt mondta, hogy oké, ha a fővárosnak nem kell a Forma 1, akkor majd kimegyünk a főváros határain túlra, és majd találunk mi valami helyszínt, ahol szóba állnak velünk. Pedig olyannyira ugye el volt tökélve Bernie ez ügybe, hogy a 1984-es naptárban benne volt a magyar nagydíj október 7-ére azt terminálva.
Az egy év, tehát hogy azt mondod, hogy 83 igen. Októberében volt, és 84-ben már akkor mondom, hogy csillagocskával az ott szerepelt akkor
csillagocska,
a magyar igen, nagydíj. Igen. Nem vörös csillagocska, hanem csak
sima
csillagocska.
Sima. De aztán azonnan kikerült egy idő után, és helyette lett, akkor avatták fel azon a tavaszon az új Nürburgringet, és akkor Európa nagydíj néven a Nürburgringen rendezte meg azt az október 7-i futamot, mert a magyar nagydíjra nem volt hely, hogy hová vigyék. De akkor elkezdtek a miniszternek az emberei kutakodni, és egyszer csak rábukkantak erre a Mogyoród melletti TS-re, ahol úgy nagyjából volt akkora terület, ami egy versenypálya megépítéséhez szükségeltetett, és hát azért ugyan minden az állami volt, meg minden a szocialista tervgazdaság égisze alatt zajlott, de hát azért voltak külön entitások, és itt is azért meg kellett beszélni a helyi önkormányzatokkal, ugye Mogyoród, Kerepes Tarcsa, nem tudom mi a harmadik helység ott hirtelenjében, plusz a TS, akinek egy hölgy volt a...
Ez a krumpli földek volt.
Igen, és ott hangzott el az a híres mondás, hogy ott győzködték, elmagyarázták neki, hogy ez milyen nagy buli lesz, és hogy de majd tízezrek fognak zarándokolni, és mondta, hogy hát lehet, hogy jobban jövedelmez, mint a krumpli termesztés.
Vagy ahogy én mondanám, hogy aszfaltott a krumpli földek helyére.
Igen. És akkor... Amikor ez az egész dolog így nagyjából elrendeződött, és hát a legfelsőbb pártvezetés még a szovjetek bevonásával is rábólintott, hogy akkor legyen, oké, akkor 1985. szeptember 10-én, ez ugye ez ilyen sporttörténetileg nagyon fontos dátum, Londonban aláírta Balogh Tibor, aki a Magyar Autóklub, mint lebonyolító vagy szervező fél főtitkára, és Bernie Ecclestone a Forma 1 részéről azt, hogy lesz Magyar Nagydíj 86. augusztusában, ami szintén ugye nagyon szoros határidő, hiszen egy évről se beszélünk, mint fennmaradó pályaépítési intervallum. Azt is jó viccesen el szoktam mesélni a Rohonyi, hogy hát, hogy otthon üt az irodájába, csörög a telefon. Na, itt Bernie, mi újság nálatok? Na, szép, melegen süt a nap. Hát Londonban mi lenne? Esik az eső. És amúgy, na semmi, csak itt ül a Balogh Tibor, épp most írtuk alá a szerződést. Majdnem kiesett a kezéből a kagyló.
Bocsánat, hogy a szabadra vágok, ugye azért 80-as évek közepén, tehát azért ugye még azért erős, ahogy te is mondtad, hogy azért Moszkvából is azért rábólintottak, tehát ott azért ugye nem úgy mentek a dolgok, csak a fiatal rajongók tudják, hogy nem, tehát ahogy mondtam a bevezetőt, de nem úgy volt, hogy kitaláltuk, hogy akkor na, mi rendezünk most akkor egy Forma 1-es versenyt, és akkor tök jó lesz, hanem akkor ott ugye azért hogy meg kellett futtatni, és akkor ugye az a lényeg, hogy tehát úgy kellett megfutatni a dolgot, hogy a végén azt mondják, hogy Moszkvába, hogy úgy döntöttünk, hogy úgy fogtok dönteni, hogy majd magyar nagydíjat fogtok rendezni. Nyilván ugye tudtuk azt, hogy el akarták kaszálni ugye Budapesten a dolgot, ez ugye, ezért mentünk ugye Magyaródra. De a kérdésem az az, hogy ugye azért mégiscsak egy szocialista blokkban vagyunk, tehát hogy voltunk. Voltak-e abban az években, azokban az időszakokban olyan baráti, testvéri, szocialista országok, akinek ez mondjuk nagyon szerettek volna, rájöttek arra, hogy hú, basszus, ez nekünk is egy jó biznisz lehetne, vagy éppen nem nagyon akarták, hogy nálunk legyen, tehát hogy voltak-e támogatók, illetőleg ellenakarók, és illetőleg úgy ellenakarók ebbe az egészbe, akik inkább maguk malmára hajtották volna a vizet, hogy akkor magyaroktól vegyük el, jöjjön hozzánk.
Hát a 80-as években egyetlen szocialista nagydíjról lehetett szó. Elküsztónak voltaképp mindegy volt, nyilván a legnagyobb trófea a Szovjetunió lett volna.
Vöröstéren, igen.
Valahol. Én láttam a 82-es holland nagydíjról szóló egy nyugati kiadványban a pályának a rajzát. Tehát azt olyannyira eltervezték már ők, és a szovjet fél is próbálkozott azért valamiféle előkészületekkel, hogy Moszkvában ezeken a baromi széles sugárutakon, ugye néhány egyenest, néhány kanyarral összekötve, ők meg is álmodták rögtön a pályát. Különösebben nem kellett volna sokat építkezni. És ami a magyar nagydíjjal kapcsolatban, inkább az ellenérzések voltak, tehát ezek a sokkal vaskalaposabb és keményvonalasabb szocialista vezetők, Honecker, Ceausescu, Todor Zsivkov, Gusztáv Huszák, Edvard Gierek, ugye ezekre a nevekre az ember kénytelen kelletlen emlékszik, mert az egész gyerekkorra velük telt el. Hát ezek köpni nyelni nem tudtak, hogy mi ez a újabb magyar elhajlás. Hogy ez
nem elég a modern talking, most már a forma egy is.
Ide jön a Queen ide jön, meg a nem tudom én kicsoda, és akkor még beengedik ezt a rusnyas kapitalista sportágot. De ebből a szempontból nem volt konkurenciája a magyar nagydíjnak. A magyar nagydíjnak egyedül a magyar nagydíj volt a konkurenciája, illetve azok a sokszor a 90-es évek elején, főleg a rendszerváltás utáni néhány évben, amikor olyan gazdátlanul lebegett a semmibe az egész. Mert maga a futam, amikor aztán tényleg megrendezésre került, ugye az önmagában egy hatalmas szenzáció volt, hogy ebbe a szocialista tempóba, amikor, hát aki emlékszik rá, az nagyon jól emlékezhet arra, hogy zajlottak itt az építkezések, vagy hogy nem inkább. Igen. Tehát, hogy összekapták magukat ezek a magyar cégek, ugye egy ilyen konzorciumot hoztak létre, már ez is egy ilyen csúnya tőkés kifejezésnek tűnik. Igen. Az IBUS, a Coopturist, a Volantefu, a nem tudom én micsoda vett részt benne, tehát ezeknek 10-10 millió forinttal, ami akkor nagyon sok pénznek számított, be kellett szállni nyilván állami felső nyomásra, de össze kellett fogniuk, és amikor aláírták szeptember 10-én a szerződést, ezek gyakorlatilag másnap elkezdtek fölvonulni a területre, és elkezdték építeni a pályát, mert valóban nem volt idő. Tehát halogatni vagy vesztegetni való idő nem volt, jött a tél, ami...
Igen, ami akkor ugye nem az a hígfos tél, hát volt, nem, mint ami most...
És akkor 86-os tél, az 85-86-os tél, az nem volt egy gyenge tél.
Hát tehát... 86-ban ráadásul, hogyha az emlékeim nem csinálnak gyerekkoromból, akkor ugye volt egy akkora nagy hóesés, egy olyan fagy, hogy ugye azt hiszem megbénult az ország. Azt hiszem 87-ben
volt a nagyobb, de 86-ban is volt.
Persze,
hó.
Hát én tehát gyerekkoromban én emlékszem még... arra, igen, tehát hogy gyerekkoromban arra emlékszem, hogy decemberben leesett a hó, azt akkor ott volt Váci.
Igen, egy-két hónapig volt hó, mert mindig esett rá.
Most egy-két napig.
Meg eleve olyan hideg volt napközben, ugye.
Igen.
És hát ez bizonyára nem könnyítette meg a munkálatokat, de dolgoztak, tehát rengeteg fotó van azokból az időkből, mert azért ezt már dokumentálták, érezték, hogy ez valami olyan teljesítmény a maguk részéről is, hogy érdemes lesz megörökíteni a jövő számára. És egyedül a létező versenypályák közül Monza az, ami hamarabb elkészült. És ezen a pályán, amit ugye szeptember közepén kezdtek el építgetni, június 14-15-én már béke barátság kupát rendeztek, ami hát ilyen kötelező gesztus volt a szocialista országok felé, hogy a pálya avató az egy ilyen nagy szocialista ünnep volt, de ez mindössze ugye két hónappal a magyar nagydíj lebonyolítása előtt volt, ami augusztus 10-én volt.
Fiatal nézőknek a kedvét, béke barátság kupa az egy olyan autós és motoros, hát ilyen szocialista formája, hát... szocialista autókupa.
Inkább egy parádé verseny is volt igazából.
Hát de volt ilyen... magunk is ilyen szocialista autókkal.
Hát ilyen ladákkal. Igen. Ladamotorral felszerelt, együlésesekkel. Hát tehát...
egy kicsit sárga, egy kicsit savanyú, de legalább a
de az övék volt, igen. És hát abszolút siker volt az első magyar nagydíj, tehát ezt szerintem senki nem tudta a vasfüggöny egyik oldalán se elképzelni, hogy itt mi vár rájuk, vagy pontosan hogy fog ez lezajlani. Ugye olyan apró dolgok, hogy a Hockenheim volt a magyar futam előtt, ott tartottak egy eligazítást az újságíróknak és a csapattagoknak, hogy ugye most át fogják lépni a vasfüggönyt, mindenki szerezze be egyrészt a vízumot. Ugye két országból, nyugati országból nem kellett vízum, Ausztria és Finnország, azok vízummentességet élveztek, mindenki másnak kellett. És hát olyan kérdések hangzottak el a sajtó részéről, pedig akkor azért már Magyarország egy ilyen turista paradicsom volt a nyugat-németek, hogy akkor hozzanak-e magukkal kenyeret, meg felvágottat, vagy hogy itt jegyre adják-e a tejet, meg a...
Dollárt hozzatok, dollárból minden, ugyanazt megkapjátok, mint otthon, ennyi.
Már ha valaki kicsit így ismerős mondjuk a magyar filmek, vagy akár a Pogány Madonna, vagy mit tudom én, tehát már 70-es, 80-as években olyan trakta volt, főleg a nyugati számára, hogy hát ott aztán nem kellett húsjegyekkel veszködni.
Igen, ez ugye azt képzeljék el a fiatal hallgatók, hogy ugye 80-as években ugye volt egy Kelet-Németország, meg volt a Nyugat-Németország. Viszont nekünk volt, ők ugye egymáshoz nem mehettek át, vagyis hát nyugatról még átmehettek volna a keletet, csak nem akarták, hogy a keletiek nem akarták, hogy bemenjenek, úgyhogy ezért nekünk volt egy nagy szerencsés földrajzi adottságunk, hogy nekünk van egy Balatonunk. Meg volt egy, igen, tehát úgy kvázi ez a leggyengébb szocialista országra nem mondanám azt, de ott így ez egy félrenéztek, tehát így egy picit engedékenyebbek voltak itt ugye ott a 80-as években, meg hát hogy hozzá is kell tenni, hogy egy kis gazdaságtörténelmet akarunk tanulni, hogy ez a 80-as években azért a nyugati hitelekkel tartották életbe az országot, hát persze, tehát azért persze. Nekünk nyitottabbnak kellett, tehát nekünk rugalmasabbnak kellett lenni, hogy azért a német márka azért az ide jöjjön, és ugye hát a kelet-német meg a nyugat-német családok, szétszakított családok, rokonságok, azok itt a Balatonnál találkoztak, és ezért volt az, hogy akkor ezek júniustól egészen szeptember elejéig, akkor tulajdonképpen a Balaton az tömve volt turistákkal. Most is tömve van, csak most már turista nincs annyi, de zárója bezárva, és akkor ugye eljött akkor ugye ez a 86-os első magyar nagydíj. Ugye itt tartottunk, hogy már közelébe járunk, hogy lement a Béke Barátság Kupa, és két hónap, és ide jönnek, és akkor tartották ugye az eligazítást ugye az újságíróknak, és itt szakított a lakfélbe.
Hát és utána ugye maga menete szerint, tehát ahogy minden nagy díj lezajlik, hogy megérkeznek csütörtökön a pilóták, és hát vannak az edzésnapok, és a kvalifikáció, és a verseny is, és minden tökéletesen működött. Ennek részben az is oka volt, hogy nagyon alaposan fölkészítették a magyar stábot a szervezők, többek között köszönhetően Rohonyi Tamásnak, aki, mint ugye említettem, a brazil nagydíjnak az egyik főszervezője volt, és ő több etapban meghívta a magyar nagydíj szervezőit.
A Rohonyi akkor, bocsáss meg a szabadság, a Rohonyi akkor hol élt?
São Paulo-ban, mint most. Uh-huh. Ő volt, aki, nekik közös kávéültetvényük van Bernie Ecclestonnal, és a Fabiana, aki a Bernie jelenlegi felesége, az Rohonyi titkárnője volt valaha, illetve munkatársa. Tehát elég szorosak a szálak, ahogy ők egymáshoz kapcsolódnak. És ahogy jött ugye a 86-os bajnoksága, hogy haladt előre, majdnem minden versenyre ki tudott jutni, vagy pályabiztonsági emberek, vagy a mentőbrigádok részéről néhány figura, tehát gyakorlatilag élőben megnézték, hogy hogyan működnek a már jól bejáratott és bevált, mit tudom én, imolai, vagy nyugatnémet, vagy belga, vagy bármelyik futamon a dolgok, és igazából ugye megvolt ez a Béke és Barátság Kupa, persze izgultak. Hát én csináltam egy nagyon hosszú interjút a Nemes György professzorral, aki meg volt bízva, mint traumatológus az egész egészségügyi rendszer megszervezésével, És hát végig rettegték az első hétvégét, hogy, hogy mi lesz, hogyha tényleg történik valami baleset, de komolyabb inzultus nem történt. Hát mesélt egy-két jó pofasztorit, hogy milyen dolgok, hogy elszabadul, kiengedett egy Wartburgnak, amelyik ott fönn a dombtetőn a parkolóban állt a kézifékje, és az egy kicsit úgy szlalomozva legurult a domboldalba, letarolt néhány bográcsot, de nagyobb baleset nem történt. Akkor a szomszédos szőlők akkor már így augusztusban sok darázs volt, átjárkáltak nézők közé csipkedni, azokat kellett ellátni, de hát, hogy neki a legkedvesebb története az, hogy nem tudom én, melyik egészségügyi sátornál egyszer csak jelentkezett pironkodva egy hölgy, hogy hát egy esemény utáni tablettát szeretne kérni, és akkor így még fel is tették neki kicsit viccesen a kérdést, de hát hölgyem, itt 200 ezer ember között hogy sikerült ezt az akciót elvégezni?
Árnyék se nagyon van, hát akkor hol van a búvóhely? Igen.
És hát ráadásul akkor, aki ott volt az első pár évben, hát ez egy sivatag volt az akkori Hungaroring, tehát a port és a homokot fújta a szél, igazából nem voltak még a főtribűnnek a néhány lecsavarozott ilyen vidéki stadionokra. Igen. Tehát egy nagyon kezdetleges állapot volt, pláne a mostani átépítéshez képest, de hát ugye folyamatosan fejlődött. De ettől függetlenül ez a pálya megvolt, szép volt, alapvetően minden rendben volt. Ugye az első években érdekes módon a pilóták sokkal többet kritizálták, mint manapság, hogy ez egy Mickey Eger pálya, és hogy egy ilyen kicsit nagyobbra pumpált gokart pályához hasonlít érdekes módon. Nelson Piquet, aki amúgy az első két futamon diadalmaskodott, illette többször is ilyen típusú jelzőkkel. Még Lauda is azt mondta, hogy ez olyan, mint Monaco, csak Monaco nélkül.
Ő elegánsabban fogalmazott, nem volt olyan csípős a nyelve, mint a Piquet.
Igen, igen. De alapvetően szép lassan megszerették a pilóták a pályát. Most meg már évek óta azt olvasom minden egyes ilyen csapatbeharangozóban, hogy imádnak ide jönni, ugye ezek a kötelező, de szerintem már nem tisztelettörök feltétlenül, hogy milyen jó a hangulat, milyen jó Budapest.
Korral nem esedünk?
Biztos, biztos. Igen, igen. Meg mi is beletanultunk, persze. De hogy azt akartam még kihozni belőle, hogy a pályával kapcsolatban a pilóták érzése, hogy oké, nagyon kanyargós, nagyon macerás, de hogy épp ez, hogy itt nyerni, itt végigcsinálni a 70 kört, azért az tényleg egy olyan teljesítmény, hogy nem akárkinek
talán
sikerül.
Pont azért, mert lehet, hogy mert már klasszikusok vagyunk, igen, és, ez egy és még ez egy klasszikus versenypálya. Így van. Igazából. Hát akkor figyelj, eljutottunk 86-ig, és akkor most szeretném, hogyha az emlékezetes pillanatoknál és momentumoknál maradnánk, és egy kis beavatás, hogy a kedves hallgatók számára, hogy mielőtt nekiálltunk rögzíteni a beszélgetést, akkor ugye írkáltuk föl, hogy akkor mely évek emlékezetesek, és én azt kértem tőled, hogy úgy bonyolítsuk le a beszélgetésnek ezt a részét, mert ugye én, mint szurkoló tudom elmondani a saját történeteimet. Emlékezetes verseny, vagy éppenséggel, mit tudom én, kint volt az ember, vagy éppen ahogy pontosan 2005-ben, hogy indult a GP Shop, ugye pont ugye ott kezdtük el hirdetni magát ugye a webáruházunkat. Tehát, hogy nekem ilyen dolgok vannak meg. De viszont te ugye ott voltál a pedokba, sok emberrel találkoztál, sok versenyen részt vettél, interjúkat csináltál, tehát hogy valahogy így hozzuk össze a versenypálya egyik oldala, meg a másik oldalán, hogy melyek voltak az emlékezetes versenyek. És így gyorsan így felírtuk így hát olyan 86, ugye első futam, tehát azt hiszem, hogy ezt már teljes mértékben kibeszéltük, és hát ugye az emlékezetes futamok közül, amit így fölírtunk így közösen, 89 Nigel Mansell győzelme, illetve odaírtam még zárójelbe, hogy az ajándék ló. Na, erről beszélgessünk egy kicsit.
Hát ugye Mansell az augusztus 8-án született, akkor van születésnapja, és majdnem minden évben beleesett a születésnapja a Magyar Nagydíj programjába, úgy, mint aztán később az Alonso, amikor egy kicsit előrébb került egy-két héttel. Hát Mansellnek azért a 87-es futam is emlékezetes lehet, amikor ugye simán vezető pozícióba kiesett a jobb hátsó kerékanyája. Gyakorlatilag a VB-t bukta el azon is. Tehát sok verseny volt 87-ben, ami miatt nem lett világbajnok. És hát 89-re szerződött át a Ferrarihoz, ami akkor hát nem volt egy üstökös. Ugyan tök nagy szenzáció volt, hogy megnyerte a nyitófutamot Brazíliába, de utána gyakorlatilag szinte majdnem végig kiesett. És a magyar nagydíj volt az, ahol valami csoda folytán megint egybe maradta alatta az autó, és ezt ő nagyon meghálálta aztán. Mindössze 12-ként kvalifikálta magát, ami ugye egy Hungaroring...
Daráló. Tehát az
igen, egy Hungaroring az... szempontjából ugye az azt jelenti, hogy nem az, hogy dobogóra nem jutsz, hanem örülsz, hogyha pár helyet előre mászol.
Pontosan.
És mint a kés a bajban szinte haladt előre, egyik ellenfelet előzte a másik után, és ugye hát a leghíresebb momentum az, amikor a Senna Johansson lekörözésénél egy pillanatra elbizonytalanodott, hogy melyik oldalról előzze meg az Onyx-ban versenyző svéd pilótát, és a Menzel, aki már ott lógott a hátsó szárnyatövében, ugye kiméletlenül kihasználta ezt a hezitációt, és megelőzte, és onnantól kezdve aztán nem is volt megállás, és megnyerte a futamot. És ezt én egy német barátom jóvoltából már a főtribűn padjairól örjöngtem végig, és hát igazából nem nagyon volt rá reményem, vagy nem is tudom, reményem volt, de sanszom igazából nem, hogy átkerülök a túloldalra, a pedog vagy a box utcába, és mitádig egy évvel később már akkreditált újságíróként voltam ott, ami hát sok tényezőnek volt köszönhető, többek között annak, hogy elkezdtem dolgozni egy napilapnál, Pécsett, ahol az a kollega, aki a autósporttal, illetve hát így ennek kapcsán a Forma 1-gyel is foglalkozott, miután ez a rendszerváltás éve, az összes vidéki napilapot megvásárolta az Axel Springer nevezetű német ilyen média gigász, és elvitték ezeket a derékvezetőket egy ilyen nyári továbbképzésre, fejtágításra Hamburgba. És hát a Kuruc Pali bácsi, meg is említem a nevét, az ugye nem tudott elmenni ennek folytán a magyar nagydíjra, és a sportosok meg tudták, hogy én ugye élek halok a Forma 1-jel, meg pár cikket már írogattam is a sportlovatnak, hogy hát itt van a papír, nem akarok-e akkor beugrani. Hát, ugye egy ilyen kérdésre, hogy majdnem elájultam már a sansztól is. És akkor hát tényleg ez megtörtént. Oda mentem, fölvettem, nyakamba akasztottam, hát akkor egy ilyen papírfeszni volt a mostani beléptető rendszerhez képest, de tényleg jó, egy szépen megdizájnolt kartonlap, egy spárgán lógott, és kézzel úgy rá volt írva, Dunántúri naplóp, stb. És hát akkor tényleg, hát azt se tudtam, hogy hogy jutok ki a Hungaroringre, hát autó nem volt, még vezetni se tudtam akkor.
Hogy jutottál ki?
Hát kimentem a busszal, ugye az Árpád híd, Pesti híd főjétől indultak az ingyenes, vagy nem is tudom, ha van jegyed, vagy valami, akkor nagyon olcsó buszjáratok, az ott kint lerakott a valami fordulóba, Magyaródon, és akkor gyalog. Szépen gyalog be, fölvettem az akkreditációs sátorba a papírost, és akkor beengedtek, és hát arra nagyon emlékszem, amikor mentem át a ma már nem létező Marlboro hídon, azt ugye így hívták, igen, mert a főszponzor mindig oda volt kiakasztva, hát azt hittem, hogy összerogyok az izgalomtól. És hogy ez tényleg megtörtént, amivel én a szegény apámékat szórakoztattam az egész 70-es években, hogy majd Forma 1-es tudósító leszek, hogy tényleg van ilyen, hogy az ember egyet gondol, nem feltétlenül csak rajta múlik persze, de hogy megvalósulhatnak az álmok.
Zseniális egyébként. 1990, és akkor ugye most ránézek így gyorsan, így hogy akkor én a túloldalról mire emlékszek, hogy ránézek a listára, Thierry Boutsen talán három futam győzelméből az utolsó volt. Arról maradt számomra emlékezetes, ugye, hogy 90-ben is a McLaren egy nagyon komoly és egy nagyon erős versenygépet épített, és Senna a gyorsabb és a jobb gumikkal rendelkező McLarennel egyszerűen
nem tudta megelőzni.
Nem
volt egy kicsit tényleg, mint Monaco, tehát hogyha erről indulsz, és meg tudod tartani a rajtelsőségedet, akkor csak ügyesen kell manőverezni.
Igen. És ha már szóba hoztad az első igazán, hát jó, nyilván ugye nézőként ugye voltál kint, és ugye az első munkával töltött ugye éved 1990-ben. Én amikor legelőször a Hungaroringen jártam, én akkor munkaügyben jártam kint, és ez 1994 volt. és szintén valami hasonló sztori volt, hogy tudták azt, hogy van ez a hülye gyerek, aki oda van a Forma 1-ért, úgyhogy itt a Budakeszin az egyik vállalkozónak a családja szólt, hogy hát, hogy kaptak a pályán belül büfé helyet, és hogy kettő sátrat fognak felállítani, és hogy hát, hogy tudták, hogy én tudok németül, ugye akkor rengeteg ugye osztrák és német szurkoló jött, ugye Gerhard Berger meg a Michael Schumacher miatt, és ugye magyar, akkor sem volt sok magyar rajongó, ma azért picikét több van, de akkor aztán még annyira nem volt, úgyhogy nekik szüksége volt olcsó munkaerőre, és németül tudó munkaerőre, úgyhogy hát a pénz, nem emlékszem, tehát valószínűleg szar volt a pénz, de hát ugye a nyakamban volt ugye egy olyan passz, amivel ugye ahol most még, akkor még ugye a góltribűn mögött még csak a góltribűn létezett.
Persze, és mögött volt a büféztetés.
Igen, a tribűn alatt volt a büfé, a büfésor, ott az egyik büfé volt, na én nem abba voltam, hanem én, hogy az álló részbe kerültem ki, ott a góltribűn mellett fölött nagyjából, de még a célegyenesnél ott a nagyjából a Box utca bejárat van, ahol ugye lelassítanak az autók.
Ez a 14-es kanyar, tehát az utolsó kanyar irányába. Igen,
utolsó kanyar irányába. Ott egy ilyen 6x3-as ilyen sátor volt felállítva. Ott dolgoztam, és az volt ugye a jutalom, ami számomra egy felejtetetlen élmény marad értelemszerűen, hogy amíg mentek az autók, addig nem voltak vendégek, tehát akkor lehetett menni. És ugye a nyakadban volt ugye ez a service pass, akkor már nem volt egy úgy, mint nálad, hogy ilyen kartonpapír, akkor már kapott legalább egy ilyen vízhatlan, ilyen műanyag borítást, és akkor azzal szépen akkor át tudtam menni, és akkor a góltribűnön szépen akkor helyet foglaltam, és akkor ott néztem az autókat, hallgattam a V12-es Ferrarit még, ugye akkor még 10, az még voltak, hogy ott voltak a 8 hengeres Ford motorok, akkor a 10 hengeres Hondák, meg minden, és akkor hát úgy tudod, tehát a mai napig.
Hát persze,
a mai napig, ez volt ugye 94-ben, és akkor utána ugyanúgy 95-ben, hogy hát nagyon tetszett, és hát megint lenne lehetőség, a pénz megint szar, de hogy ne lenne kedvem menni, és hát tényleg ezek zseniálisak voltak. Nem tudom, hogy így 94-95-ben én, hogyha magukra csak a versenyekre gondolok, hát az ritka unalmas verseny volt mind a kettő, hogyha tévé szemszögéből nézzük. Nekem azért emlékezetes volt, tehát én mindenre emlékszem. Szenzációs volt. Értelemszerűen ugye a dögmeleg az ugye, mint minden magyar nagydíjkor, az kötelező jelleggel az megvan. Viszont 93-ban viszont volt egy első győztesünk, Damon Hill, és nagyon sokan szerezték meg itt az első győzelmüket, és Esteban Ocon kivételével ez egy jó omen volt mindenkinek, mert akit először nyert Forma 1-es futamot, az ugye mind világbajnok lett. 93.
Hát még a Piastriról nem tudjuk, hát, de
benne, neki benne van a pakliban. Jó, nem mondjuk azt, hogy 2026-ban azért sokat fog változni a szabálykönyv, aztán lehet, hogy az Okonnal alá egy olyan technikát raknak, hogy aztán ő ki tudja, mert figyelj, az esély most még megvan mindenkinek, persze. De azért ez egy jó men volt mindenkinek. Damon Hill jött, látott, első győzelmét megszerezte, ugye pont úgy, hogy Németországban is győzelem felé hajtott, hogy defektet kapott.
Miatt,
így van, és akkor ugyan jött ide Damon Hill, és akkor ide jött Damon Hill, de viszont Damon Hill 1997-ben meg eltűnt.
Uh-huh. Hát a világbajnokokhoz még hadd kanyarodjak vissza, ugye a 92-es szezon ilyen vagy versenyen szempontból fontos, mert ugye Nigel Mansell a réges-régóta esedékes, ugye BB címét itt húzta be végre valahára, és hát ami nekem nagyon nagy élmény volt azon a futamon ezen túl, hogy az volt a Ferrari 500. versenye. Uh-huh. És ebből az alkalomból elhoztak egy csomó régi autót, de ami, hogyha ez nem volt elég, elhozták a hozzájuk tartozó pilótákat is, akik még éltek.
Tehát ezek az autók, ezek a pedokba voltak kiállítva?
A pedok végén volt uh-huh. egy ilyen hatalmas nagy sátor, ott álltak ezek a gyönyörűen kiglancolt gépek, de mindegyik működőképes volt, és talán szombaton is, vasárnap egészen biztos, hát tettek néhány kört. Ugye és itt olyan emberekről beszélünk, mondjuk Gigi Villoresi, aki az 50-es években volt sztár, de már a 30-as években is versenyzett, és mondjuk itt, amikor Magyarországon járt, már 80 felé járt, vagy Tuolo de Graffenried, akinek a nevét nyilván nem is nagyon emlékezik, egy ilyen holland báró volt, aki szintén Ferrari versenyző volt, Patrick Tambay, aki néhány évvel ezelőtt halt meg, nyilván Lauda, aki akkoriban a Ferrari-nak tanácsadója volt, saját autóját meghajtotta, Tony Brooks, aki szintén majdnem világbajnok lett 59-ben Ferrarival. Tehát ez szintén nekem egy olyan élmény volt ezekkel az eleven legendákkal élőben találkozni, ugye akkor ez az egy futam adatot nekem, hogy egyáltalán ott lehessek, és ő pont itt volt Magyarországon, mert napig megvan egy pici kitűzőm, amit ott osztogattak, illetve azt a műsorfüzetet, amik erre az alkalomra nyomtattak, én aláírattam minden egyes résztvevővel, plusz még Menzöllel, meg Prosttal is, mert ugye ők is voltak Ferrari versenyzők, meg Laudával nyilván, úgyhogy ez egy, nem tudom most mit érhet egy ilyen kiadvány, de őrzem egyelőre, és egyáltalán nem akarok megszabadulni tőle. Damon Hill-el meg a verseny előtti csütörtökön egy leszervezett interjú kapcsán az volt az első ilyen face-to-face interjúm egy pilótával, ahol ő hát persze kicsit elmesélte az apjához való viszonyát, meg azt a PEC sorozatot, ami abban az évben ugye egyre másra érte, és hát nyilván mit kívánhat ilyenkor egy ember a interjú végén. Azzal együtt ez volt Hill 13. futama. A dátum augusztus 13-a, és ugyan részben köszönhetően annak, hogy Prost ugye lefulladt a rajtrácson, és utolsóként kellett aztán indulnia, de egy sima győzelmet húzott be Hill, és aztán ugye meg se állt, mert a következő kettőt is megnyerte, Spát és Monzát. Úgyhogy nagyon vicces volt, hogy amikor egy jó pár évvel ezelőtt, talán 15 évvel később, ugye erről egy kicsit elkezdtem vele beszélgetni, azt mondja, Jézus Mária, hogy már ilyen hosszú idő eltelt, és hát most tényleg egy ilyen teljesen őszhajú úriember szokott ott a pedokba sétálgatni, de nagyon kedves, tehát, hogy ugye ottan voltak polémiák ez ügyben, hogy ő egy méltó világbajnok, nem azért nyert csak, mert ugye a legjobb autóban ült a Williams Renault-ban, de hát azért nem nyer véletlenül valaki 22 futamot, meg egy világbajnok címet, ugyanez érvényes, mint Nico Rosbergre. És hát amikor meg eltűnt, ugye, az meg hát, az egy akkora nagy trúváj lett volna a Hungaroring számára is egyébként, de még így is, hogyha az Eros az első és valószínűleg utolsó győzelmét pont itt nálunk tudja behúzni Hillnek köszönhetően, de hát ezt valamiért a jó Isten nem akarta.
De azt szokták mondani, hogy egy győzelemmel felérő második hely, ez az volt. Ez
hát abszolút, ez volt. Abszolút. Tehát attól az Erosztól, ami ugye a Melbourne-ben, ha emlékszel rá, a felvezetőköt se tudta abszolválni, itt pedig ugye úgy húzott el Schumacher mellett, mint a nyíl, ha már Erosztról beszélünk, és hát tényleg ez egy, ha egy körrel hamarabb vége van a futamnak, akkor megnyerik, de hát ilyen nincs.
Hát ilyen sajnos nincsen, viszont megyünk tovább az évkönyvekbe, ugye fölírtam, megint mondom, szurkolói oldal, és hogyha neked munka oldalról bármilyen emlékezetes esemény történet jut eszembe, akkor kérlek, hogy hozd meg, mert ezek zseniálisan jó sztorik, például ezek a kiállított Ferrari autók és a hozzátartozó versenyzők. Egyébként az ilyeneket én mindig nagyon-nagyon csodálom, most ugye volt a Goodwoodi fesztivál, ott például ugye Alain Prost ült be a 88-as autójába, azt hiszem a 89-esbe, és Oliver Berment ment oda hozzá nyálat csorgatni kvázi, és én ilyenkor mindig azt mondom, hogy gyerekek, tehát azért Alain Prost 70
volt
februárban, így van, igen, vissza lehet hallgatni, igen, Prost tiszteletére. Tehát Alain Prost 70 évesen kérlek szépen belefér az akkori overájába. Nagyon, tehát ugye Menszelt is láttam Goodwoodot, tehát belefér a Forma 1-es kopkiba. Tehát most fiam, én visszagondolok arra, hogy mondjuk egy ilyen 30 éve, vagy 20 évvel ezelőtti ruháimba, ha én föl szeretném venni, akkor maximum úgy tudnám magamra húzni, hogy maximum sálnak lenne, jó? Mert aztán annyi, nem mondja még beférni még egy kokpitba, úgyhogy tényleg le a kalappal előtte, de menjünk tovább. Fölírtam magamnak, emlékezetes verseny 1998, Ide jön ugye a mezőny, 98-ban a McLaren dominált, ugyanúgy, mint ahogy most, sokkal megbízhatatlanabb volt akkor, és mint az idén a Mercedes motorok voltak, és sokszor estek keltek, de az év az úgy indult, hogy a McLaren dominált, Michael Schumacher pedig egy nem túl acélos Ferrarival, de ugyanúgy, mint hogy az idén ugye Max Verstappen, tehát van egy gyenge autó, de viszont van egy jó pilóta, aki hozzá tudja tudni adni azt az extrát, amivel a top autóban ülő versenyzőket meg tudja futtatni a pénzükért, és ugye nem jó hétvégét fogott ki akkor igazán a McLaren, mert volt egy technikai zseni, vagy egy technikai, igen, meg hát egy stratégiai zseniük, egy Ross Brown, aki olyat csinált ezen a versenyen, amit még előtte senki nem csinált, ugye akkor már ugye tankolni lehetett, tehát ilyen sprint etapokat futottak ugye a versenyzők, a tankolásnak köszönhetően, hogy akkor menet közben átállította Michael Schumachert 2 kiállásról 3-ra.
Hát ez egy nagyon emlékezetes futama szerintem Schumachernek is, noha őt nem tudjuk erről megkérdezni, de talán Ross Brown emlegette nem is olyan régóta valami interjúban, hogy hát azért ez neki is egy olyan égköve az ő karrierjének, pedig hát rengeteg sikert élt el, aztán ugye a saját csapatával is egy évet mentek a Brown GP-vel, és minden bajnoki címet begyűjtöttek, de hát hogy igen, hogy verseny közepén azt mondja Schumachernek, hogy 19 kör kvalifikációs módba megye, és ő erre simán azt mondja, hogy menni fog, és megy is.
És úgy érdekes, az utolsó kanyarban volt egy kör, amikor hibázott, és kicsúszott a szem a fűre, és azzal időt vesztett, és úgy sikerült neki.
És hát tényleg ezt több helyen is leírják, hogy oké, nagyon szép dolog egy jó autóval mindenféle külön trubáj nélkül ugye győzni, mert hát csak nyomod a gázt, és ugyan mindenki tudja, ugye. Pont ez hányja most egy kicsit néhány ember, ugye Lewis Hamiltonnak a szemére, hogy könnyű volt 7-szeres világbajnoknak lenni, hogy ilyen jó autóba ültél, de egy ilyen Schumacher féle teljesítmény, amit legalábbis ezen a futamon produkált, ugye az egy olyasmi, mint mondjuk a 96-os barcelonai győzelme az első a Ferrari. Vagy esőben lehet megmutatni, vagy valamilyen extrém körülmények között, ahogy mondtad is, ugye amikor egy egészen biztos másodvonalbeli kocsi, mondjuk a legjobbhoz képest, mégis elvész a különbség, mert egy olyan Isten áldott a tehetség ül a volán mögött, aki mindenre képes.
És aztán jött 99, megint dominált ugye a McLaren, megint jött a Ferrari, csak Schumacher nélkül, hanem jöttek a finnek.
Igen, arra például nagyon emlékszem erre a hétvégére, mert ugye Schumacher szilvesztoni balesete miatt hát leszerződtették Mika Szálót, aki hát egy ilyen nagyon derék közepes pilóta volt, őt lehetett hirtelenjében leakasztani, már volt némi tapasztalata, rutinja, és végül is nem is ment rosszul, hiszen hogy az előző verseny a Hockenheimban, hogy ott voltaképpen nyerhetett volna, hogyha nem kell átadni a győzelmet Eddie Irvine-nak, amit aztán mai napig fájla, mert Irvine végül ugye nem lett világbajnok, de hát ez, hogy a McLarenbe is ül egy finn, aki már ráadásul világbajnok, ugye Mika Häkkinen, és a Ferrariba is ül egy finn, egy másik Mika Szálló, hát ugye erre úgy főpattantak a finnek a chartergépekre, hogy 23 hozta csak Helsinkiből a szurkolókat, és hát ott csatak részegen masairoztak föl alá, és rákvörösre fővel túloldalon, és hát ott üvöltöztek, és mondták, beszéltem az egyik, az benne is van valami riportkönyvemben, hogy hát ez fantasztikus, hát ez olyan, mint a síugrás, már mindig finnek fognak nyerni. Még Szálló pont ezen a versenyen nem nagyon tett semmit azért, hogy győzni tudjon, de hát attól függ ő is elmondhatja magáról, hogy Ferrari pilóta volt 6 versenyreig.
Viszont 2000-ben viszont Mika Häkkinen nyert, úgyhogy meglett végig is a finneknek a győzelme, és én azért írtam föl neked, vagy föl a listámra azt, hogy emlékezetes számomra, mert ugye 2000-et írunk, az internet akkoriban még nem nagyon elterjedt, úgyhogy én azért írtam föl, ami miatt nekem emlékezetes ez, hogy nekem azért fogok mindig emlékezni rá, mert ez volt az, ami gyerekkori barátommal voltam kint, mind a 3 nap ki tudtunk menni. A feleségemnek, és a sógoromnak volt egy valami szegről végről valami barátja, és akkor be tudott minket csempészni a lelátóra, és hát ez tök jó volt, mert anyagilag azért ez egy nagy könnyedség volt nekünk, a hátrány az volt, hogy mindig baromira korán ki kellett menni, és mondjuk akkor bírtuk még a koránkelést, nem annyira, mint mondjuk most, de hát ugye valamiért olcsó húsnak híg a leve, ne nézd, úgyhogy menjél be. És én, nekem az volt, az maradt meg bennem, és ezért is tartom igazán kiemelkedően jó sportnak a Forma 1-et, mert ugye azért akkor azért már a Schumacher-Häkkinen rivalizálás már tartott 3 éve. De azon a hétvégén, pénteken, szombaton, vasárnap a finnek összeverődve éltetik a Häkkinent, a németek összeverődve éltetik a Schumachert egymás mellett, a pályán, és ugye amikor nem volt éppen semmi Forma 1-es esemény a pályán, akkor meg ugye fel vannak állítva ezek a nagy-nagy sátrak, ahol kokaináról lehet venni sört, ugye úgyhogy mi becsempésztük, ahogy tudtuk, nyilván nekik az ára az nem volt annyira húzós, mint nekünk, tehát ott azokban, ahol tényleg ott több mint 100 ember elfér egy ilyen sátorba. És nyilván azért a finnek is tudnak inni, hát még a németek azok meg pláne tudnak inni. Hát ott azért mindenki szalonspic állapotban volt, de nem volt az, hogy akkor na gyere, akkor elvágom a torkodat. Vagy tehát ott kultúráltan tudnak szurkolni, szurkolók vehemenciától függetlenül, de kultúráltan tudnak szurkolni, és számomra ezért is emlékezetes, mert hát persze, mivel McLaren rajongó vagyok, hát a Häkkinen a harmadik helyről akkor át rajtolt, hogy az első kanyarban már úgy átvette a vezetés, és ki nem engedte a kezéből. Tehát hogy ez számomra is ezért is érdekes. És akkor a következő sor, ami nálam föl van írva, az 2003 Fernando Alonso, szintén első győzelem, az az év végén pedig. Hát nem az év végén, 2005-ben, de ő is világbajnok lett. Azért ez sem volt egy gyenge hétvége.
Hát az főleg azért nem volt gyenge hétvége, mert azon a futamon mutatkozott be, ugye Baumgartner Zsolt.
Így van.
Tehát Alonso első győzelmét én szerintem magyar szempontból bizonyos értelemben elhomályosítja ez az egész Herce-Hurce. Mert hát ugye az egy kicsit olyan volt, mint maga a magyar nagydíj megrendezése, vagy egyáltalán porondra kerülése, hogy hát persze, hogy álmodozott az ember arról, hogy egyszer majd lesz egy magyar pilóta, és úgy én ugye akkoriban már azért járkáltam mindenféle ilyen európai futamokra, és tudtam, hogy van a Baumgartner nevű srác, a Renaults Baumgartner fia, voltam egy sajtótájékoztatón talán 99-ben vagy 2000-ben, ahol Ricardo Patrese elvállalta, hogy ő majd egyengeti az ő pályafutását. Tehát Baumgartner Zsolt, ugye egy nagyon szerény és halkszavú fiatalember, de azért lehetett látni, hogy kúszik fölfelé a alsóbb formulákban a ranglétrán, és számomra akkor jelent meg a színen egy Frank Tamás nevű úriember, aki ugye Ausztriában élt, csak aztán már közben félig meddig hazajött, és ő kvázi menedzserként tűnt föl a Zsolt mellett, majd egyre inkább ő részt vett a magyar nagydíjnak a szervezésébe és promotálásába is, olyannyira, hogy egy idő után aztán már ő lett a magyar nagydíj, mint olyan, és nagyon jó először munkatársi, majd ilyen kollegiális szakmai barátságba keveredett Bernie Ecclestonnal, aki nagyon hallgatott rá, és én szerintem vakon megbízott abban, amit legalábbis a magyar nagydíj kapcsán a Frank Tamás neki mondott, vagy tanácsolt. És nyilván ez hozta azt, hogy a Zsolt pályafutása is innentől fogva egy kicsit meredekebben tudott felfelé ívelni. Olyannyira, hogy hát ugye kellett ahhoz, hogy egyáltalán a Forma 1 szóba jöhessen, hogy a szuperlicenszet megkapja, hogy teszt lehetőséghez jusson, amit a Jordan csapat adott meg a számára. És ugye akkor a magyar nagydíjon érkezett el az a pillanat, ami hát szerintem senki se kívánt olyan értelemben, hogy így valósuljon meg, de az egyik pilótájuk, a Jordan egyik pilótája, ez egy Ralph Furman nevezetű északír figura volt, egy akkorát bukott, hogy hát az autó eléggé leradírozódott.
Pénteken a szabad edzésen a Zsolt ment, aztán az első szabad edzésen.
Igen. Tehát ezekkel ő mind gyűjtögette a kilométereket.
Van, és hogy a szombat reggeli szabad edzés.
Igen. És akkor hát kiírták őt gyakorlatilag betegszabadságra, mármint Furman.
Hát nagyon megsérült, igen.
Igen, hát a rettenetesen fáj, tehát szóba se jöhetett, hogy, és akkor ki, hát automatikus, hogy egyrészt a akkor tartalékpilótai státuszban lévő Baumgartner jöhet szóba, hát plusz, hogy itt vagyunk Magyarországon, és elkezdődött egy hatalmas levelezés, fakszolgatás, ugyanis az összes csapatfőnöknek beleegyezését kellett adnia ehhez a valóban utolsó utáni pillanatban történő cseréhez, mert így már ő azonnal a kvalifikáción igen, kellett beugorjon. Tehát ha azon nem vesz részt, valószínűleg akkor a Jordan egy autóval indul ezen a hétvégén. És hát nagyon hosszan ment a húzavonal, mindenféle hírek keringtek a paddockba.
És nem volt rá sok idő? Mert ugye az egy szabad edzésnek
persze,
vége volt,
azt hiszem 11-kor. Ez órákba zajlott.
11-kor vége volt, és azt hiszem 2-kor meg időmérő.
Igen, és akkor én nekem addigra már volt egy-két ilyen kicsit benfentesebb angol-német-osztrák újságíró kapcsolatom, és sose felejtem el, hogy Heinz Prüller, aki egy ilyen élő legendája, még szerencsére élő az osztrák Forma 1-es közvetítéseknek, jön ki Bernie buszából, az ugye az egy külön intézmény volt, a Kreml, ugye úgy hívták. Tehát oda tényleg bebocsáttatást nyerni, az majdnem olyan volt, mint mit tudom én, egy vizit Gorbacsovnál. És jön ki, és így hátba veregesz, megvan a Forma 1-es pilótátok, csak egyet mondani. És akkor hát kellett rohanni, jöttek az újabb ilyen, a Jordan sajtos lánya, ez egy Helen nevezető kislány volt, nagyon aranyos, szerintem azon a hétvégén a belét kidolgozta, percenként jött valami bulletinnel, és akkor végre kijött a papír, akkor még papír alapon, igen. Nekem ez valahol meg is van a gyűjteményemben, hogy akkor a Jordan csapat, a FIA meg a versenybíróság egyetértésével bejelenti, hogy a azt hiszem talán 12-es számú autót ezen a hétvégén a továbbiakban Ralph Furman helyett Zsolt Baumgartner fogja vezetni, és hát azt kell mondjam, hogy ez egy tényleg majdnem ugyanakkor szenzáció volt nekünk újságíróknak, mint maga az első futam megrendezése. Aztán hát jó, tudjuk, hogy Baumgartner Zsolt mire jutott a Forma 1-be, de most nem is ez a lényeg, sokan jártak így, mint ő, de az, hogy ő az első magyar Forma 1-es pilóta, aki ráadásul aztán a következő évben, amikor egy full szezont végigment, még pontot is szerzett, ezt ugye senki nem tudja tőle elvenni, soha senki nem állította, hogy ő a második Ayrton Senna, nem is erről volt szó, de hát ez egy nagyon jó érzés volt egyébként azon a szintén pokoli melegben zajló szombaton ott a Hungaroringen.
Bődületesen meleg volt. Én arra emlékszem, hogy ott 2003-ban ugye lement az időmérőedzés, ahol ez a valljuk be őszintén nem vallott szégyent. És ugye olyan csapattársa volt, nem volt...
Fizikella volt a csapattársa.
Fizikella volt akkor a csapattársa, és nem volt nagy a lemaradása tőle, és nem is az utolsó helyre kvalifikálta magát, mert ugye azt hisz...
Talán utolsó előtti sorban volt már.
De nem vallott szégyent, mert ugye épp azt akartam mondani, csak gondolkoztam, hogy belevágjak ebbe a monológba, hogy ugye mi magyarok állandóan, vagy hát a döntő része a magyaroknak állandóan károk, hogy nekünk, tehát sokan vannak ugye, amikor a szar se lehet elég büdös. Ezek a, én úgy szoktam mondani, hogy ezek a minden szarizmus emberei. Tehát, hogy mindig minden szar, tehát, hogy semmi sem jó, és akkor itt van, Baumgartner, persze, egy pont, meg kiestek előle. Igen, az meg már végigment azon a versenyen. Ilyet, hogy kiestek előtte, de ő nem. És nem hibázott, és végigment, és megszerzte az egy pontot, és hogy lement a magyar nagydíj 2003-ban, utána még az olasz nagydíjon is rajtoztott áll, és ott sem vallott szégyent. Tehát azért ezek nagyon érdekes voltak, és visszatérve még 2003 személyes élmény, akkor is barátokkal voltunk kint, és akkor ugye kint voltunk, ugye hát akkor ugye telefon, tehát mobiltelefon ilyenek nem voltak, internet, hogy akkor ment a telefonálgatás, hogy mit tudsz, mi van, mi fog történni, stb. Stb. És akkor ugye lement a szabad edzés, és akkor ugye jött az időmérő, akkor örültünk, és nagyon buzdította mindenki, tehát abban a rövid egyenesben voltunk, ahol ugye a második időmérő pont van, ahol fejre állt a Perez, és annak a dombnak a tetején voltunk, és hát felrobbant a domb, tehát ott mindenki tényleg telitorokból buzdította a Zsoltit, és ez egy tök jó érzés volt, és akkor emlékszem, hogy este hazamentünk, még söröztünk, hát frissítettünk, hidratálni kellett, mert hát ugye nagyon, nagyon kiszáradt az ember ott rettenetesen, és akkor emlékszem, hogy szereztünk valami nagyméretű lepedőt, meg két lécet, és akkor azt a repedőre, vagy ilyen sprével felfújtuk azt, hogy a kvalifikációs időt, valami 1-20, mit tudom én, mennyi volt, és egy góbumi. És akkor ezt felszögeltük két ilyen lécre, és akkor ezt összetekertük, és hát akkor azért jóval azért megengedőbbek voltak a beengedő kapuknál a biztonsági őrök, és akkor hát mutattuk, hogy mi ez, hát nem szúró, nem vágó eszköz, hanem szurkoló eszköz, és akkor amikor ment ugye ment a pilóta parádé, akkor meg lementünk ott az állézi kanyar elé, és akkor fölemeltük, és akkor tök jó volt, és akkor bíztunk benne, hogy minket kiszúr, és hát integetett felénk a Zsolt, és hát természetesen mi meg elhittük, hogy minket észrevett, és akkor nekünk integetett. Menjünk tovább itt az évek során, ugye 2005, hogy nekem azért emlékezetes számomra, mert ugye akkor született meg a GP Shop igazából, és hát ugye indulásra elkészült pont a webáruházunk, és akkor emlékszem, hogy ott akkor 2005-ben, akkor a feleségemmel együtt, akkor ketten kint szórólapoztunk az autók között, és akkor hát ez az egyik, ami miatt emlékezetes, meg hát az, hogy ugyanúgy, de akkor valami átkozott meleg volt, tehát ott valami de elképesztő
nem,
volt.
Majdnem, hogy
és hát ugye, igen, és hát ugye úgy volt, hogy hát rendben van, ugye a munkát össze kell kapcsolni a szórakozásra, úgyhogy akkor már korán reggel kint voltunk, és szórólapoztunk, és terjesztettük az igét, hogy igen, Magyarországon van egy ilyen webáruház, és akkor hát de viszont mindig néztem az órát, és akkor amint tehát 10 hengeres motorok, amikor kinyitják a box utcának az ajtaját, hogy akkor na jöhetnek ki a rajtrácsra felállni, akkor úgy eldobtam a kezemből az összes szórólapot, ahogy volt. Szórtam, aztán spuri befele, aztán gyorsan odaértünk pont a rajt, hogy sikerült elkapni valami domtetőnyre ott, domb közelébe ott a gól tribünöknél. Viszont jön 2006, Jenson Button, szintén első győzelem, szintén világbajnoki cím. És nem is egy eseménytelen futamon ráadásul.
Igen, én úgy vagyok egy kicsit vele, hogy persze a futamokra is nagy részt azért emlékszem, mert ugye ez egy nagyon érdekes futam volt eső benne, meg Button szintén ugye 14. helyre rajtolva sikerült behúznia ezt a győzelmet. Még Alonso is eldobta a Renault, úgyhogy az is egy nagy teljesítmény volt tőle. De sokszor ugye az ilyen kiegészítő események, most még egy pillanatra emiatt visszacsatolódtak a 2005-höz, ami egy sima Räikkönen győzelmet hozott, alapvetően a futam nem volt különösebb.
Udalmas futam volt.
De arra emlékszem, hogy ott a Dunakorzon volt felépítve egy nagy sátor, ahol a Schumacher és a Barrichello Kaszás Gézával együtt főzőcskéztek valami Vodafone rendezvény. Ugye ilyenekre én mindig kapok meghívókat, és egy kicsit közelebb tudok jutni a tűzhöz, és én főleg Barrichellóval elég jóba keveredtem az évek során, és hát az ilyen eseményekkor mindig ő kiszúrt, meg külön kedvesen odajött, meg lehetett vele egy pár szót váltani. Tehát ugye ez egy olyan dolog, ami azért nincs minden nap, hogy ott a háttérben a budai vár, jönnek-mennek az emberek, és ezek meg ott hárman idétlenkednek valami serpenyővel, meg paradicsomot vagdosnak, amithez kénytelen kellett lenni, jó pofát vágnak, bár azt gondolom, hogy ők már voltak annyira profik, hogyha már úgyis meg kell csinálni, akkor legalább próbáljuk élvezni arra a fél órára, vagy egy órácskára, mert minek utálni, végig kell csinálni, meg kell sütni azt a nyomorult spagettit, vagy nem tudom, hogy micsodát, és tényleg ilyenkor olyan nagyon lazának és barátságosnak tudnak tűnni még a legnagyobb sztárok is.
Ha már csak ilyen futamokról beszélünk, és ilyen futamok melletti eseményekről, 2007 ugye az botrányról híres, Alonso Hamilton, és viszont 2008-ban, amikor ugye a Massának ugye elpukkant a vége előtt három körrel a motorja, akkor ugye a 2005-es világbajnok még ott versenyzett a Ferrarinál Kimi Räikkönen. És ugye a magyar nagydíjak után pedig szoktak lenni ilyen after partik, akkor azt hiszem talán valahol a Butha Beach-en, nem tudom, hogy az a lényeg, hogy valahol valami éppen akkor nagyon-nagyon menő és nagyon fancy diszkóba volt minden péntek, szombat, vasárnap voltak diszkók.
Volt a Ötkerbe is volt, az a belvárosi, de lehet, volt a Kopaszigáton valami.
Nem tudom. Amit akarok mondani, az pontosan 2008-ról van szó, nem tudom, hogy hol volt, de a Red Bull szervezte mindegyiket. És hát ugye akkor már Kimi akkor is nagyon, hát finn, hát szeretett inni, meg tudott is nagyon, és akkor egy kedves barátom mesélte, hogy hát a szállodában dolgozott egy ismerőse, aki elmondta, hogy hát ugye lement a szombati időmérő, Kimi elment, megvacsorázott, és utána pedig elment szórakozni, és nagyon beszórakozott, de nagyon beszórakozott, hogy hajnali 2 körül hívták a szállodát, hogy akkor lehet küldeni egy taxit, és hogy jöjjenek velük emberek, mert hát nagyon elázott szegény, és ketten húzták be úgy, hogy csak a nadrág volt rajta a taxiba. Befektették a taxiba, bevitték a hotelba, fölvonszolták a szobába, bedobták valahogy az ágyába, és tehát tudjuk, hogy a Forma 1 ez egy rendkívüli fizikai igénybevételre teszelt. Na most te is voltál már másnapos fiatalkorodban, én is voltam másnapos fiatalkoromban. Na most gondolj be, hogyha te szombaton hajnali 2-kor bekarmolsz, és, de úgy, hogy tényleg vinni kell, akkor azért az nem egy szalonspic. És kérlek szépen fölkelt, ugye akkor már nem volt reggeli bemelegítő edzés, de utána szépen fölkelt, összekapta magát, beült az autóba, és dobogóra állt. és egy 35 fokos meleg, úgyhogy nekem ez az év ez ezért emlékezetes, mert mondom, ezt hogy tudta, én is vezettem már másnaposan autóval, tehát az a kínja, tehát le vagy lassulva, és minden fáj, tehát borzasztó, de hát figyelj, hát ez volt hozzászokva, edződött meg.
Egyrészt, igen, tehát ezt nyilván hozta a skandináv vére, vagy a finnugor, vagy milyen, de volt neki egy fantasztikus fizioterapeutája, akit Mika Häkkinentől örökölt
Mark
meg.
Mark
Arnell. Igen, egy ilyen biliárdgolyó kopasságú hírge, akivel igen. Én nagyon jóba keveredtem, és utána ugye ő átment a Ferrarihoz is jött vele együtt, aztán ugye a Fettelnek is, és a FIA-nak is lett, aztán még ilyen gyúrója, meg ilyen titkos leveket gyártó embere, és hát gondolom, hogy amikor ezzel ő szembesült reggel, hogy milyen állapotban van
na
a
védence,
akkor gondolom, hogy ott bevetette magát, és belenyomott pár olyan levet, ami valamennyire aztán detoxikálta.
És benne is maradt, és benned is maradt, tehát azért az sem egy utolsó szempont. És hát, hogyha már Felipe Massát említetted, következő év, Felipe Massa 2009 egy rugó, ami megtörte igazából az ő pályafutását, és ugye említetted az elején, hogy a 86-os verseny előtt az egészségügyi központnál nagyon-nagyon retteget. Hát itt viszont mi nagyon helytáltunk.
Uh-huh. Hát én most egy bő hónapja csináltam Montezemolóval egy interjút, és többször visszatért arra, hogy ő mennyire hálás a magyar orvosoknak, és hogy elképesztő, hogy a Massáért mit nem tettek, és hogy nem lehetett volna sehol a világon jobb kezekben, mint itt, és ő háromszor vagy négyszer direkt ide repült Budapestre, akár csak egy fél órás vizit reményében tud vele beszélni, vagy ránézni, vagy beszélni a kezelő orvosaival, hogy mi van vele, és a legmesszebb menőkig meg volt mindennel elégedve. De hát ez egy tényleg horrorisztikus nap volt, mert ugye először igazából nem is nagyon lehetett tudni, hogy pontosan mi történt, ugye annyit láttunk, hogy a Massa nyíl egyenesen belemegy a korlátba, aztán elviszik mentőhelikopterrel, és akkor hát a Ferrari, hogy hívják ilyen, a motorhome-jába teljes káosz uralkodott természetesen, de hát ők is ezerrel telefonálgattak, és én azt hiszem, hogy akkor maradtam ki leghosszabban a Hungaroringen egy napon, mert valószínű, hogy éjfél után jöttem el a pályáról, de nem voltam ezzel egyedül, tehát ott gyakorlatilag a pedok, mondom, hogy annyira tele volt, mint délután 3-kor, de rengeteg ember ott volt, egyrészt ugye a Brown GP is nagyon rosszul érezte magát, amiatt, hogy pedig hát arról igazából senki nem tehetett, hogy most leszakadt az a rugó a Barrichellónak a kocsijáról. Tehát ez egy ilyen fatális véletlen, tehát amikor egy repülő rázulna kertedre, és ott agyon csapja az embereket. De hát nagyon fura volt ezt az egészet megélni, ahogy ment le, ugye a nyári nap, hosszúak voltak még az éjszakák, aztán teljesen besötétedett, és külön raktak ki újra a sajtó számára valami kis szendvicseket, meg üdítőket, és akkor mindenki ott várta, hogy valami jó hír végre befusson, és akkor nagy nehezen, tényleg ilyen nagyon késői órán a Luca Colajanni, aki most a Pirellinek a sajtófőnöke, ő nagyon sokáig a Ferrarinál dolgozott, ő mondta, hogy hát most azt telefonálták a kórházból, hogy úgy tűnik, hogy a fejsérülése nem annyira súlyos, hogy életveszélyes állapotban lenne. A szeméről nem tudtak akkor még nyilatkozni, hogy az megmenthető-e, vagy milyen fokú ott a sérülés, de hát másnapra ugye nyilván akkor egy autóval indult a Ferrari, ott már nem lehetett senkit beültetni Massa helyére, de hát azért ez egy nagy megkönnyebbülés volt, hogy addigra nagyjából eldőlt, hogy életbe marad.
És azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a legjobb kezekben volt, mert tényleg egyrészt a Honvéd Kórháznak a felszereltsége, és azért az magyar színvonal, meg európai színvonalon is azt mondani, hogy nagyon jó, illetőleg hát nagyon-nagyon jó szakembergárda fogadta őt, és Felipe Massa olyannyira hálás volt ezért, hogy megmentették, tehát erre nem persze, megmentették, hogy amíg aktív Forma 1-es versenyző volt, mindig a magyar nagydi kezdetekkor csütörtökön elment oda külön, ment, és oda ment, és
az orvosait,
pontosan, igen. És egy nagy köszönöm szépen vacsorával, azt hiszem talán alapítványhoz is fizetett mindig pénzt, tehát hogy adakozott, tehát hogy tényleg nem volt hálátlan, tehát azért tényleg azért nagyon, nagyon sok mindent köszönöm.
És ezt még én is kihasználtam, vagy szerencsém volt ezzel az, hogy magyar vagyok, mert nagyon is emlékszem rá, hogy a 2010-es Ferrari bemutató Maranellóban, amin ott voltam, ott nagyon sok interjút adott már, és ott a Nikolász ott volt az ő menedzsere, és hát még én is ottan tolakodtam, meg mondta, hogy nem, most már kell menni, és mondom, de hát én Magyarországról.
Jó, hát akkor?
Igen, mind a ketten így, hát azonnal ott hagyott mindenkit, magyar sajtó, az alapvető.
Igen. Emlékezetes futam a 2011. Nem is a futam, mert igazából a futam nem volt rossz, ott a Baton nyert, hogyha az emlékeim nem csalnak.
Nagy hómintás.
Igen, az overall.
És az év végén ugye ez lett a győztes, mert ugye ott szavazni kellett, ugye minden országban valamilyen népi motívum, vagy valamilyen motívum díszítette az adott országnak megfelelően a McLaren pilótáknak a cuccát, és hát hogy a magyar az annyira népszerű volt, hogy aztán a végső szavazáson az bizonyult a...
Azt tudod, hogy ezt kétszer rendezték meg ezt a szavazást. Mert az úgy volt, hogy az elsőt, ugye az év végén, akkor mindenki akkor, mert ugye ezeket az overallokat pénteken, vagy szombaton viselték a pilóták, csak azon a napon. És akkor az volt a lényeg a játéknak, hogy mindenki tervezhetett magának, minden ország tervezhetett magának, bárki tervezhetett, te, én, szomszédasszony, bárki. Az a lényeg, hogy tehát olyan motivumok szerepeljenek az overallon, amik szervesen és szorosan köthetőek a rendező országhoz. Ugye nálunk ez egy matyó mintázat volt, mi ezzel lettünk ott, és akkor az év végén tartottak egy közönségszavazást interneten, és mi az elsőt megnyertük úgy, hogy 96%-a a szavazatoknak az nálam. És akkor erre a Hugo Boss azt mondta, hogy hát nem létezik, hát tuti, hát itt robotok, chatbotok, minden kutya füle volt, hát át itt meg kell ismételni a szavazást, mert itt tuti, hogy valami meghekkelték az oldalt. Másodjára is megrendezték a szavazást. Másodjára is megnyertünk, mondjuk akkor nem 96%-a, hanem csak 92%-kal, de megnyertük. És akkor erre is azt mondta a Hugo Boss, hogy ez nem létezik, úgyhogy nyert a német. úgyhogy igazából hogy ennyi volt, hát mégis Hugo Boss német, tehát mindenkinek saját, minden szentnek saját maga felé húzza keze.
Egyébként 11-ben nekem volt egy nagyon jó élményem, még a Fernando Alonso itt a Hungaroringen lett 30 éves, és kitaláltuk azt, van egy magyar képzőművész hölgy, Szabó Ceciliának hívják, aki Forma 1-es képeket fest, illetve eléggé bedolgozta magát, ez egy középkorból, vagy a reneszánszból ránk maradt műfaj, az a neve, hogy anamorfózis. Van egy ilyen lapos tál, amire ilyen torz formába kanyarodva ráfestik valakinek az arcképét, és a középre felállított ilyen tükröződő hengerbe viszont tökéletes formába látható az illető, és egy ilyet készített Alonsóról, és ezt felajánlotta, hogyha én nekem ezt sikerül odaadni a szülinapjára, akkor hát ezt ajándékba ő küldi. Ugye a 2011-es év nem volt olyan nagyon híres a Ferrari szempontjából, az se, hogy így mondjam, de szerencsére hát akkor én tényleg a Ferrari sajtosokkal elég jó kapcsolatot ápoltam, és valahogy ezt elfogadtattam velük, hogy a születésnapján az edzés után úgy mondták, hogy 5 perc, hogy biztos, hogy nem több, de lehet, hogy 3, de valahogy oda fogják rángatni. És hát ott vártuk benne a Ferrari motorhomba, ez egy kis asztalkára oda volt állítva ez a cucc. Na, tényleg akkor némi késéssel, ahogy ez a pedokba már megszokott, végül is bejön, meg mogorván, meg akkor mondom neki, mi vagyok, magyar újságíró, meg a szülinap, legyen jó. Akkor előhozom ezt a ízét, akkor már az olyan kicsit olyan érdeklődve kezdett nézni, és akkor elmagyaráztam neki, hogy ez micsoda, meg hogy hogyan működik. Hát egy csomó fotó van erről, az úgy vigyorgott ez az ember, annyira boldog lett tőle, meg annyira kirángatta abból a rossz hangulatból, amiben éppen volt, és utána többször is beszéltem a menedzserével, azt mondja, már megvan, azt mondja, a díszhelyem van a lakásában ez a dolog, tehát nem az, hogy hazavitte, azt kidobta a kukába, hanem megbecsüli.
Következő emlékezetes futam 2014. Elsővel indult, Hamilton ugye box utcából indulva majdnem el is dobta az autót, aztán pedig a végén volt minden, volt csattanás, aztán a Perez hozzávágta a falhoz a célegyenes kijárat.
Fettel is megpordult.
Igen, Fettel is megpordult, de ő azt hiszem ő még pont megmentette az autót, és aztán a végén pedig nyert egy Daniel Ricciardo egy nem éppen túlacélos Red Bull-lal.
Hát igen, annak ugye a stratégia volt a kulcsa, egy ilyen esős futamon az olyan sokat számít, hogy ki mikor sikerül ügyesen kereket váltani, és ugye az volt az a verseny, hogy 14-ben Ferrari éppenséggel győzelem nélkül zárta az évet, de ezt megnyerhették volna, de ugye a Red Bull behúzta azt, hogy a néhány körrel a vége előtt a kerékcserét összehoztak Ricardóval, és ugye a friss gumikon onnan már annyira száguldott, hogy egyszerűen nem volt megállás, és hát ez ilyen szempontból. Ő akkor azért egy nagyon nagy sztárnak nézett ki, hogy ő lesz a jövő következő Red Bullos világbajnoka, aztán hát sajnos nem így lett.
És aztán pedig jönnek a nyomasztó hibrid évek, így, hogy nézem itt a listát, és igazából ami még, tehát ugye volt egy Mercedes henger, utána volt egy Red Bull henger, de a kettő közé beékelődött 2021-ben egy Alpine győzelem. És ugye ő az az egyetlen versenyző, akit mondtam, hogy aki ideig nyert világbajnok lett, ugye Piastrinak nagyon jól áll a zászlaja, Okonnak annyira nem, de itt is egy káosz futam, Lewis Hamilton egyedül áll a rajtrácson, tehát ez így beleig az embernek.
Ezt néztük ugye együtt a velátorról, mert Covid volt.
Igen.
Hát igen, ez egy döbbenetes év volt. Ugye mind a kettő a 20-asnál egyáltalán ugye oda se engedtek, igen. Tehát szóba se jött, hogy kimenjünk, és akkor a 21-ben én tudtam legalább annyit összekaparni, hogy adtak két ilyen VIP jegyet a Gold Tribune-re, és akkor ott Megtekintettük ezeket a dolgokat. Hát ez egy elképesztő. Tehát az a látvány eleve, hogy mindenki bemegy a boxba, és ott áll egy darab fekete Mercedes a rajtrácson, ez hihetetlen volt, és hát kétségtelen, hogy ezek a versenyek azok, amik ki tudnak hozni egy ilyen eredményt. Tehát azért, hogy amikor ilyen egyetlen győzelmek szóba jönnek, vagy első győzelmek, akkor ez sokszor benne van, hogy pláne egy ilyen csapattal, mint Alpine, tehát amelyik azért tényleg a középmezőnyben volt, és ugye a második Vettel lett az Astonnal, aki akkor még ugye egyrészt a legutolsó évében volt, másrészt meg hát vagy még egyet ment talán, igen, nem a legutolsóba volt, de minden esetre hát az Aston se volt akkor sehol, aztán később szegényt ugye kizárták a Vettelt.
Igen.
De hát igen, ebből a szempontból ez egy nagyon emlékezetes év volt is.
Fernando Alonso kikaparta neki a gesztenyét, ugye, hogy
föltartotta a Hamiltont.
Igen, foggal körömmel védekezett, és akkor utána aztán talán lehet, hogy abban az évben, vagy a következő évben volt, amikor Katarban került sor egy versenyre, és akkor ugye ott meg az Okonra hárult az a feladat, hogy akkor tartsa fel a Hamiltont. És akkor emlékszel azokra a team rádiókra, hogy akkor mondjátok meg Estebannak, hogy küzdjön, mint egy oroszlán, és akkor következő körben el is ment mellette a Hamilton. Úgyhogy ennyit. Igen. Egyébként azért volt érdekes még a 2021-es futam, bocsánat, mert azért ami még számomra még emlékezetes marad, azok tényleg nagyon izgalmas futam volt, tehát tényleg le a kalappal, és ugye Lewis Hamilton ugye azzal, hogy egyedül indult a rajtrácsról, és ugye ő egy körrel később jött be kereket cserélni, tehát így is úgy is megszívta volna. Tehát megmagyarázták, hogy azért nem jött be akkor a box utcába, mert ugye mint konstruktőri bajnokok, ugye túl sok pozíciót bukott volna, hogy mire kiengedték volna őt, úgyhogy így is úgy is szívnia kellett, hát akkor ők úgy gondoltak, hogy a két szívás közül talán az kevésbé lesz akkor a szívás, hogyha föláll a rajtrácsra. És én arra emlékszem, hogy azért Lewis Hamilton, meg bárki, aki itt a Forma 1-ben van, nem gyenge a fizikumú pilóták. És Lewis Hamiltonon már akkor lehetett látni, hogy már úgy támolygott föl a DQ osztóra, a harmadik lett, hogyha az emlékeim nem csalnak.
Ja, nem?
Igen. Második vagy harmadik, nem nyert, az biztos.
Okon Vettel, az biztos.
Igen, tehát a harmadik lett, magyarán szólva, és azt tudom, hogy ahogy megvolt a díjátadó ceremónia, akkor utána ugye a PEN-be ő nem jelent meg, és akkor őre nagyon sokat kellett várni, mert hát kiszáradt teljesen, és teljesen elkészült az erejével, ami mondjuk azért nem ritka, tehát így is úgyis apai tanyit beadnak a pilóták, de az, hogy valakit ennyire kicsavarjanak, mint tényleg, mint egy citromot, azért az nagyon ritka szokott lenni. Utoljára, vagy legközelebb utána ilyet ugye Katarba láttunk, amikor a hőség miatt ugye szerencsétlen pilóták közül nem is egy, azt hiszem talán a Stroller is ájult az autóba, tehát azért sajtott be, és adta föl, tehát azért nem volt ez egy gyenge dolog. Én még mennék végig a listákon, de már olyan rettenetesen régóta beszélünk, hogy azért még azért ezt a 2024-et, azért a papaja szabályok. Meg ugye Oscar Piastri első győzelme. És a magyar nagydíjnak mindig is a pont a a naptárba elfoglalt pozíciójának köszönhetően azért mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy nyári szünet előtt vagyunk, tehát itt már mindenki fáradt. Itt azért már pattanásig vannak feszülve az idegek, sokszor botrányból jönnek ide, vagy éppen itt van botrány nálunk például 2007-ben, ugye az Alonso Hamilton féle box utcai sztoriról elég csak említést tenni, és azért 2024-ben is azért nem volt botrány, de botrány lett a verseny alatt, a papaja szabályok miatt.
Hát igen, ez egy tipikusan az a helyzet volt, amikor van egy föltörekvő csapat, ami már ugye akkor a mezőny legjobbja volt. Igen. Van két hihetetlenül tehetséges és győzni akaró pilótájuk. Ugye akkor még a Norrisnak is talán csak egy győzelme volt Miami, ha jól rémlik. És ott van mellette az a Piastri, aki az első szezonjában talán még nem volt annyira acélos, de nagyon belejött a kiskutya az ugatásba, és hát nyilván, hogy amikor ott volt a lehetősége, meg ugye egy kicsit elbaltázott ugye box menetrend miatt került hátrányba, és emiatt szívta volna a fogát. Hát szerintem ott a McLaren vezetés elég keményen a sarkára állt, és megmondta, hogy mi a teendő. Ugyanakkor meg a Norris szempontjával, meg hát persze, hogy nem akarom odaadni a győzelmet, hát könyörgöm, itt ülök az első helyen, és most úgy önként és dalolva, tehát ilyet mondjuk Rubens Barrichellótól meg lehetett kérni, meg Valtteri Bottastól. De az ő vagy a pilóta párjuk, ugye a Michael Schumacher volt, meg Lewis Hamilton, egy Oscar Piastri, aki még egyszer sem nyert.
Igen, és ugye ráadásul annak a fényében volt furcsa ez a rádiósorozat, mert azért tényleg az sok versenyt néztünk már, sok Team Radio-t hallgattunk, de az itt azért nekem is az én
meggyújt a szemöldökön.
Igen. Főleg annak a tényében, ugye Piastri vezetett, és a második kerékcserénél ugye Piastri kapta a kedvezményezettebb, az elsőnek járó kedvezményezett pozíciót a stratégiát illetően, és mégis Norris ki tudott autózni egy akkora előnyt, hogy utána hát visszautasították a helyére, ami túlzott, azt mondom, hogy túlzott a demokratikus volt így ebben a szempontból a McLaren. Hát, hogy mennyire lesz demokratikus az idén, azt majd meglátjuk. Minden esetre én azt mondom, hogy nagyon szépen köszönöm neked ezt a anekdotákkal és történelmi órákkal fűszerezett, rendkívül jó és hosszú beszélgetést. Én remélem, hogy a kedves hallgatók legalább annyira élvezték ezt a mai beszélgetést, mint ahogy ezt én élveztem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Örültem nagyon.
És hogy tetszett nektek a műsor, akkor légy szíves, iratkozzatok föl, akár YouTube-on, Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, meg mit tudom még, hol a fenében még fönn vagyunk. Sok helyen el tudtok minket érni, hála jó Istennek. Iratkozzatok föl, hogy a jövőben nem maradjatok le a következő beszélgetésénkről, és hát jön majd nem sokára a nyári szünet, akkor pedig tessék a korábbiakat visszahallgatni, hogy ne maradjon Forma 1 nélkül egyetlen egy napotok sem. Köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, szervusztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!